Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Reflektor. Összefüggések, előzmények, a semények háttere Jévai Zoltántól, a Brux Info szakértőjétől.
Nemrégiben bizonyossá vált, hogy északi szomszédunk Szlovákia 2009. január 1-től bevezetheti az eurót. Hogyan jutott ide Szlovákia? Milyen folyamat árán vezetheti be a közös fizetőeszközt?
Formálisan tulajdonképpen Szlovákiának csak bizonyos nominális kritériumoknak kellett megfelelnie. Különböző, ezek az úgynevezett Maastrichti kritériumokat, amit a 90-es évek elején a Maastrichti szerződésben rögzítettek, ha egy ország ezeket teljesíti, akkor az eurónak tagjává válhat. Tehát a Szlovákia tulajdonképpen már hosszú évek óta készült az euróvezetésére.
De nem sietett nagyon Szlovákia? Hogy látják ezt Brüsszelben? Mert sokan megfogalmazták, hogy bár számszerűleg valóban teljesítik a célokat, csak az viszont már nagyon, nagyon is kérdéses, hogy hosszú távon is képesek lesznek-e tartani.
Igen, nagyon fontos kérdés ez, hiszen azt már láttuk 2 évvel ezelőtt, mikor Litvánia már úgy nézett ki, hogy átszakítja a célszalagot, megbukott egy nagyon fontos mutatón, amit egyébként korábban nem tartottak annyira fontosnak. Ez pedig az arról van szó, hogy nem elég az inflációs kritériumot teljesíteni adott pillanatban, hanem ezt fenntarthatóan, hosszabb távon is kell tudni hozni. És ez való igaz, hogy Szlovákia esetében is bizony voltak ilyen félelmek, hogy Szlovákia nem lesz képes fenntartható módon az inflációt kordában tartani. Na most, természetesen ez egyrészt a litvánok esetében az Európai Bizottság annak idején nem javasolta, éppen ezért Litvánia tagságát, és igaza is lett. Szlovákia esetében talán azért más a helyzet, mert Szlovákiát már fokozatosan készítette az Európai Bizottság erre az eshetőségre. Kérdés az persze, és ezt azért látni kell, hogy miközben az Európai Bizottság nyilvánvalóan politikai mérlegelés alapján is azt javasolta, hogy Szlovákia csatlakozzon az eurozónához, az az Európai Központi Banknál és bizonyos politikai körökben is, banki körökben is, továbbra is él azért ez a gyanú, és él, hogy Szlovákia azért nem lesz képes az inflációt kordában tartani. Ugyanakkor azért természetesen azt sem szabad elfelejteni, hogy az infláció a 2000-es helyzethez képest ma tulajdonképpen szinte az első számú közellenség vált az Európai Unióban. Soha nem volt, illetve most már nagyon hosszú idő óta nem volt ilyen magas az infláció az Európai Unióban, legutóbb éppen uniós szinten 4%-os volt, tehát az infláció elleni harc nem csak Szlovákia feladata lesz, hanem a többi ország. Tehát magyarul minden országban nőtt az infláció, a kérdés persze ebből le kell választani mindig azt, hogy vajon az az infláció, ami Szlovákia esetében esetleg fenyeget, az mennyire függ a külső tényezőktől, és gondolok itt elsősorban az energia, magas energiaárakra és élelmiszerárakra, de mennyire a saját strukturális gyengeségek, tehát a szerkezeti gyengeségek, ami belülről jövők befolyásolják. A bizottság úgy ítélte meg, hogy Szlovákia esetében a belső erőfeszítéseket megtették annak érdekében, hogy az infláció saját hibájukon kívül nőhessen csak.
A magyar gazdaságra milyen hatással lehet az a tény, hogy 2009. január 1-től immáron északról is, nyugatról is, illetve délnyugatról is egy olyan uniós szomszédja lesz Magyarországnak, ahol euróval fizetnek?
Úgy gondolom, hogy valóban lesz egy politikai jelentősége is, hiszen az, hogy Szlovákia a visegrádi ország közül és a térség volt szovjet blokkhoz tartozó közép- és kelet-európai országok közül elsőként csatlakozik az eurozónához, ez bizony ő arra kell, hogy ösztönözze a térség többi országát is, hiszen már csak a közvéleményük számára is fontos ez, hogy mielőbb felzárkózzanak és kövessék Szlovákiát. Én nem bizonyítom ki, hogy a Európai Bizottságnak volt egy ilyen megfontolása, hogy egy biztatás, búzítást adjon a többi ország számára, hogy lám Szlovákia kezdeni. Tehát én úgy gondolom, hogy lesz egyfajta, van egyfajta lépéskényszer, nyomás magyar gazdaságon is, akár a csehen és a lengyelen is, hogy mielőbb rájön az euróhoz vezető útra. Egyébként ez már kicsit átható is volt, hiszen éppen mosogatták el az első átállási tervet Magyarországon, ami ugye még nem tartom az időpontot, de Magyarország is készült tulajdonképpen technikailag az euró bevezetésére. Tehát úgy gondolom, van egyfajta politikai nyomás. Gazdasági szempontból nyilván nem annyira egyértelmű a helyzet, és ilyen szempontból érdekes lesz megnézni azt, hogy például az a tény, hogy Szlovákia 2009-ben benne lesz az eurózónában, vajon milyen hatással lesz például a működő tőke, a külföldi működő tőkének a beáramlására. Azzal, hogy Szlovákiában is eurót használnak, vajon több működő tőkét vonz majd Szlovákiában mondjuk, mint például Magyarországra. Hát ugye azt látjuk például, hogy ugye nemrégiben pont a Mercedes a kecskeméti beruházása kapcsán, bár a Mercedes nyilván bekalkulálhatta azt is, hogy Szlovákia eurózóna tag lesz, ez mégsem befolyásolta. Miért nem befolyásolta, mert ez csak az egyik tényező a sok közül, és lehet, hogy nem is feltétlenül a döntő tényező. De ami azt hiszem a legfontosabb Szlovákia, illetve Csehország, Lengyelország és Magyarország számára is, hogy tulajdonképpen látni kell azt, hogy az Európa minél hamarabbi bevezetésnek megvannak az előnyei is, megvannak a bizonyos szempontból a hátrányai is. Egy-egy országnak magának kell eldöntenie, hogy mi a számára fontos, és hogy mikor akarja tulajdonképpen bevezetni az eurót, ami általában az előnyök pontosabbak. Tehát az előnyök felülkerekednek tulajdonképpen a hátrányokon.
Az Európai Unió hogyan számol Magyarországgal? Mert ahogy említette, valóban elkészült az első átállási terv, ami gyakorlatilag nem sok konkrétumot tartalmaz. Hónapok óta tartó közlés, hogy elvileg 2009-re teljesülhetnek Magyarországon is az euró bevezetésnek a feltételei. Azt teljes homály fedi, hogy mikor tervezi a pénzügyminisztérium, hogy kérelmezi az euró bevezetését. Van-e valamilyen egységes vélemény most az Európai Bizottság részéről, Magyarországról és az euró bevezetésről?
Nincsen, azt hiszem azt lehet mondani most, hogy tulajdonképpen az Európai Bizottság óvatos a kérdésben, nem sürgeti ezeket az országokat, hogy minél gyorsabban csatlakoznak az eurózónához. Nem sürgeti több okból sem. Azért azt látni kell, hogyha ideje korán csatlakozni egy ország, ami persze nyilvánvalóan feltételes, amit mondom, hiszen azt teljesíteni kell a kritériumokat, de akkor is, hogyha egy ország minden egyes új tagállam belépésével az eurózónában, azért fönnáll a veszély annak, egyel több veszélyforrás van annak, hogy mondjuk a belülről változik a helyzet, mondjuk az infláció magasabb lesz. És emiatt esetleg ugye az Európai Központi Bank kamatot kell, hogy emeljen, mint már visszahat konkrétan az egyes országoknak a gazdasági helyzetére. Tehát feltétlenül az érvényes valahol, hogy minél többen vannak bent az eurózónában, azért annál kicsit bonyolultabbá válik az eurózónának az irányítása is. Tehát nincs egyfajta sürgetés az Európai Bizottság szempontjából sem. Az Európai Bizottság azt hiszem abban érdekelt, hogy az országok lépjenek be előbb-utóbb az eurózónába, tehát csatlakozzanak hozzá, de csak akkor, amikor tényleg optimális pillanat eljön.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Heti váltó. Portrék, országok, évfordulók, ítéletek Szatmári Zitától, a Bruxinfo szakértőjétől.
A következő percekben az Európai Ombudsmanról, az Európai Ombudsman intézményéről beszélgetünk. Ugye az Európai Unióban immár sokadik éve Nikiforos Diamandouros, korábbi görög ombudsman tölti be ezt a tisztséget. Mi a feladata az Európai Ombudsmannak?
Az Európai Ombudsman intézményét 1995-ben hozták létre, és az a feladata, hogy az Európai Unió intézményeinek és szerveinek hivatali visszásságára vonatkozó panaszokat kivizsgálja. Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Unió intézményeire és szerveire vonatkozik, tehát például az intézmények között az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság, de intézményekre is vonatkozik, amelyekre esetleg elsőre nem gondolnánk, tehát az Európai Számvevőszékre vagy a Régiók Bizottságára, de ugyanúgy a pénzügyekkel foglalkozó Európai Beruházási Bankra vagy a Központi Bankra is vonatkozik, vagy pedig az egyéb európai szervezetekre, így például a Környezetvédelmi Ügynökség.
Ki fordulhat az Európai Ombudsmanhoz, mert meglehetősen kevésszer hallani olyan jogorvoslati lehetőséget, hogy forduljunk az Európai Ombudsmanhoz, ő majd tud segíteni.
Az Európai Ombudsmanhoz igazából bármelyik Európai Uniós polgár fordulhat, vagy pedig aki az Európai Uniós tagállamokban lakóhelyen rendelkezik, de természetesen cégek, egyesületek vagy testületek is fordulhatnak. Azért hallunk róla keveset, mert nagyon konkrétan meg van határozva, hogy mivel foglalkozhat, tehát azokat a panaszokat vizsgálhatja ki, ami az Európai Unió intézményeinek hivatali visszásságai vonatkozik, és ez a hivatali visszásság, ez például azt jelenti, hogyha valaki nem kielégítő hivatali ügyintézést kap, vagy az ügyintézés elmarad, illetve hogyha az adott Európai Uniós intézmény nem tartja tiszteletben a helyes ügyintézés alapelveit, vagy hogyha megsérti az emberi jogokat. Igazából az Európai Unió esetében lehet például az intézmények esetében hátrányos megkülönböztetés, vagy hatalommal való visszaélés, de azért hallunk keveset róla, mert ez csak az Európai Unió intézményeire vonatkozik, és nem pedig nemzeti vagy regionális vagy egyéb nemzeti közigazgatási szervekre.
De mindettől függetlenül egyébként van neki sok dolga? Nyilván elfoglalt ember, de alapvetően ez gyakran előfordul, hogy egy Európai Uniós intézményben ilyen jellegű visszaélések vannak esetleg tömegében?
Hát igazából, hogyha valaki fölmegy az euroombudsman.eu.int honlapra, ott az összes határozatot vagy ajánlást megtalálja, és akkor látja, hogy nagyon sokat dolgoznak az Európai Ombudsman intézményében, vagy a csapatában. A lényeg igazából az, hogy a panaszt bármelyik nyelven be lehet nyújtani, tehát például magyarul is, egy megadott forma nyomtatványon, és ezeket a panaszokat vizsgálja ki végül is az ombudsman, de meg a csapata. De nagyon fontos az, ahogy említettem, hogy nemzeti, regionális, vagy ilyen helyi hatósági ügyekben nem tud lépést tenni, és nemzeti bíróságokkal, vagy a nemzeti ombudsmanok eljárásával sem foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy ez nem egy feleviteli fórum.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Önök a Brüsszeli hét 98. adását hallották, amit a korábbi műsorokkal együtt meghallgathatnak, vagy letölthetnek az Inforádió hírportáján, a www.inforadio.hu címen. Új műsorra jövő szerdán este 8-kor az Aréna után várom önöket. Búcsúzik önöktől Nagy Tamás, viszont hallásra!